lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Na hát akkor nézzük, hogy mi történik ezekkel a magas energiaárakkal, illetve hogy mennyire jelentenek valós recessziós veszélyt a magyar gazdaság számára. Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát ugye most már hétről hétre beszélgetünk, és lassan épült fel ennek az elemzésnek a tematikája is, amit közzétettetek. A drága energia nem csak ugye az inflációba gyűrűzik be, hanem még ráadásul sok minden másra is hat. Mit láttok, milyen esélye van annak, hogy komoly vágásokat jelent a magyar gazdaság számára?
Azt gondoljuk, hogyha az energiárak itt maradnak, vagy nem csökkennek jelentősen a következő időszakban, akkor a magyar gazdaságot egy nagyon erős fékező hatás fogja érni. Ugye itt azt érdemes elmondani, aki talán nem látott még, bár az elmúlt időszakban bizonyára sokan láttak már mindenféle energiagörbéket áramáról, földgázáról, vagy akár olajáról, hogy ugye ezek a mondjuk az elmúlt 5 évben azért meglehetősen nyugodtak voltak ahhoz képest, hogy most mennyire durrantak el. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy korábban arról beszéltünk, hogy hú, hát a földgáz az mondjuk 20%-kal drágult, most ugye arról beszélünk, hogy a historikusan bőven 100 euró alatti földgáz, vagy áramár például, az volt mondjuk 300, vagy sőt 500 fölött is. Tehát ilyen 3-5-szörös drágulások simán vannak. Földgázba dettót ugye ilyen 25 euró per megawattórás ár helyett láttunk már 200 fölöttit is, tehát, és most is 100 fölött van már hosszabb ideje. Tehát sokszorozódtak az üzemanyag és gázárak, az olajárak is drágultak, és ugye Magyarország egy elég erősen energiaimportőr ország, a régióban a legerősebben. Tehát nem egyszerűen csak arról szól a dolog, hogy hú, hát drágul az energia, ezért ugye az árak is emelkednek, mert mindenbe begyűrűzik, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy az országnak ki kell fizetnie az általa előállított jövedelmekből jóval több energiaszámlát, mint eddig kifele külföldre. Ugye, és ez a hatás, ez tulajdonképpen jóval több annál, mint hogy az árakban lecsorog ez a dolog, hanem ugye nagyon sok egyéb következménye is van. Tulajdonképpen ez egyfajta ilyen nagyon felerősödő pénzpumpa, vagy pénzszivattyúnak tekinthető, amikor a gazdaságból ugye gyakorlatilag kiáramlik egy csomó pénz azért, mert jóval magasabb ugyanannak az energiának az ára, amit mondjuk tavaly fizettünk, és emiatt igazából nem csak a fogyasztó fizeti meg ennek az árát, hanem tulajdonképpen mindenki a gazdaságban, és ennek egy csomó olyan automatizmus kiigazítása, alkalmazkodása van, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy kevesebb pénz jut Magyarországon belül fogyasztásra, beruházásra, az elkölthető jövedelem, reáljövedelem nagysága csökken, és ez bizony összességében egy erős fékező hatásra lehet a gazdaságra nézve.
Oké, azt a szót használod, hogy erős fékező hatás, de én azt hallom ki belőle, hogy komoly recesszió.
Hát ugye attól függ, hogy nézzük, tehát azért ugye azt tegyük hozzá, hogy az év elején mindenki azt gondolta, hogy az idén olyan 6%-os gazdasági növekedés is lehet, aminek egyrészt az oka az, hogy azért még valamennyit tudunk korrigálni a koronavírus válság okozta sokból, másrészt pedig azért, mert ugye olyan mértékben begyújtotta a tüzelőanyagot a kemencébe, a gazdasági kemencébe a költségvetés, a jövedelempolitikán és a költségvetési kikörtekezésen keresztül, hogy az idén elvisz mindent. Tehát a lakossági fogyasztás száguldani fog, ugye ti is tudjátok, mindenféle SZIA visszatérítések, nyugdíjak, minimálbér, tehát egy óriási jövedelempolitikai kiáramlás volt, ugye csak január-februárban olyan több mint 1000 milliárd forint áramlott ki így egyszeri tételként, vagy tartósan a gazdaságban.
Hát ez volt a leánykori nevén, ezt hívtuk osztogatásnak, ugye? Választás.
Igen, ennek egy része nevezhetjük helikopterpénznek, választási cél osztogatásnak, ahogy mondott, tehát ugye ez erről szól itt választások előtt. Ugye, ami probléma volt az, hogy azért azt lehetett érezni, hogy van feszültség azért a világgazdaságban, nem biztos, hogy ezt tekinthetjük egy ilyen egészséges anticiklikus politikának, ami véletlenül pont egybeesik egy választással, hanem azért lehetett látni, hogy itt vannak gondok, ugye nem véletlen, hogy mondjuk a kormány is 6%-ról 5%-ra húzta le a költségvetési hiány előrejelzését, bár hogy pontosan mit akar ezért csinálni, ezt még nem tudjuk, de minden esetre még az 5% is azért igen magas, amikor azt mondjuk, hogy erre az 5%-ra jön rá egy halom olyan tétel, amit részben neki, részben pedig az országnak kell kifizetnie kifelé, ugye külföldi szereplőknek, tehát mondjuk energia exportőröknek. Ugye ez a tényező, ez azt jelenti, hogy igazából azért nem mondok recessziót, több okból sem, egyrészt azért nem mondok recessziót, mert ha a tavalyi gyors növekedés évvégi szintjén megáll a magyar gazdaság teljesítménye, az első negyed évben azért még valószínűleg növekedtünk elég szépen, akkor ez ugyanazat áthúzódó hatás miatt egy olyan 2,5% körüli, vagy annál kicsit nagyobb GDP növekedés éves átlagban már van. Persze ez inkább statisztika, ugye, hogy az éves átlag mit mutat, de a minden esetre azt mondhatjuk, hogyha innentől a gazdaság nem nő, mert mondjuk a pozitív és negatív tényezők hatásai kioltják egymást, akkor is van azért egy ilyen 2% fölötti gazdasági növekedésünk, de az kétségtelen, hogy már meg is jelentek az első előrejelzések, amik körülbelül ezt mondják, ezt a 3% körüli növekedést. Ugye éppen a Fitch-nek az elemzőháza, nem a hitelminősítő részlege, hanem az elemzőháza, az 2,9%-ra vágta le a magyar GDP növekedést.
Ami ezt most idéztük pont a cikketökből, igen, néhány perccel ezelőtt.
Igen, ami ugye azért egy 6%-os növekedéshez képest azért az ugye hát lefelezte gyakorlatilag. Tehát, és mondhatjuk azt, hogy az idei év során azért nagyon sok növekedést már nem lát. Ugye, ami fontos látni, hogy amikor ez a nagy ugye folyófizetési mérleg hiány lenne ez az egész, ugye, de ez valószínűleg a rádióhallgatót is kevésbé érdekli, meg ez egy ilyen elvont fogalom, hogy folyófizetési mérleg hiány, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország többet akarna költeni, mint amilyen van, azért, mert hogy ugye az energia az nagyon megindult, tehát nem akarunk igazából többet költeni, csak amire költenénk, az nagyon megdrágult. És ugye ez egyrészt lecsorog a piaci energiakereskedőkön keresztül a vállalatokhoz, drágul a termelés, romlik a jövedelmezőség, csökken a beruházás, másrészt ugye lecsorogna a lakossági fogyasztóhoz is, de ott ugye rezsicsökkentés ezt megakadályozza. De az ugye ne tévessze meg senkit, attól, mert rezsicsökkentés van, meg orosz gáz szerződés hosszú távon, ez semmi, az ég egy világon semmit nem jelent azzal kapcsolatban, hogy az országnak a piaci áru energiát ki kell fizetni. És ugye, amit nem a fogyasztó fizet ki, úgy, mint fogyasztó, az kifizeti adófizetőként, tehát az állam ugye veszteséget termel, egész pontosan ugye az MVM, az államnak a gáz kereskedő cége, amelyik ugye tulajdonképpen állja azt a veszteséget, amit korábban is elvileg állt volna a rezsicsökkentés miatt, de ott arról beszélgettünk, hogy 10-20%-kal kisebb vagy nagyobb be a piaci ár, mint a rezsicsökkentett ár, most meg arról beszélgettünk, hogy 3-5-szöröse annak. Ugye ebből következően az MVM-nek a veszteségei drasztikusan földúzott, amit az állam kénytelen kipótolni, hogy ez vagy növekvő hiányt jelent, vagy növekvő adósságot, vagy emelkedő adóterheket. Ugye most gondoljon bele mindenki, ugye ez a többlet, amit ki kell fizetni, ez a GDP több százalékára rúg. Azt mondhatnám, hogy optimista esetben 2, szélsőséges esetben akár 6-8%-ra is. Tehát ezt képzeljük el, hogyha valaki azt hallja, hogy a költségvetési hiányt ilyen mértékben csökkentik. Az elmúlt 20 évben azért volt pár szép költségvetési kiigazítási csomagunk, hogyha ehhez összehasonlítjuk, ahol 1-2-3%-os költségvetési kiigazítás az milyen óriási átalakítással, tervezéssel, nehézséggel járt, akár az állampolgárok részére is. Hát most azért könnyen lehet, hogy egyébként valami hasonló értésünk lehet majd, hogyha az állam valóban szeretné az egyensúlyát megtartani ilyen energiárak mellett is.
Akkor elég, igen. Nem tudjuk, fogalmunk nincs, hogy ez hogy lehet majd kimozogni, vagy hogy milyen lépések jöhetnek. Nyilván lesz itt azért komoly meglepetés majd a
választás után. Vannak azért megoldások. Ugye az egyik az, hogy az államnak van egy nagyon nagyra hízott beruházási csomagja. Uh-huh. Ugye ezt azért elég könnyen le tudja vágni. Ugye gyakorlatilag egyébként, amikor azt mondta, hogy mégse lesz 6%-os, csak 5%-os az idei költségvetési hiány, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy abból jön, hogy egy csomó állami beruházást elhalaszt. Ugye A másik megoldás az az, hogy mégiscsak valahogy meg kéne szerezni azt a fránya Európai Uniós támogatást, különös tekintettel ugye az RRF nevű felújítási gyakorlatilag koronavírus válságot kezelni hivatott programra, mert ez ugye egyrészt devizát is ad nekünk, tehát a devizaeszköz sem rossz ilyen helyzetben, másrészt pedig ugye azt jelenti a dolog, hogy mégiscsak van egy extra forrása a magyar gazdaságnak, ami ugye nincs a folyófizetési mérlegben, de ugye jön külön a pénzügyi mérlegen, és ebből következően az ország nettó finanszírozási igénye ettől jóval kisebb lehet, mint a folyófizetési mérleg hiánya. De ugye ez az, ami most nagyon akadozik, részben politikai okokból, gazdasági okokból.
Hát igen, uniós szervek most elég eltökéltnek tűnnek, hogy itt most a jogállami problémák miatt ezt visszatartják, és így a válság van. Miatt. Hát
a következő egy-két hónapnak ez az egyik legnagyobb kérdése, és ezzel kapcsolatban mi nagyon-nagyon ellentmondásos híreket hallunk. Egyrészt az orosz-ukrán háború egy kicsit meglódítja ezt a dolgot, és az egység érdekében pont, hogy gyors lesz a megegyezés, a híreink szerint a kormány is ebben bízik. A másik oldalról viszont meg azt halljuk, hogy azért ebben van illúzió, mert a magyarok egy kicsit leszakadtak a lengyelektől, a lengyelek ugye nagyon erősen beleálltak ebbe az orosz-ukrán háborúba, mind retorikailag, mind pedig intézkedések sürgetését illetően, mi ugye kevésbé, és hogy lehet, hogy a Magyarország meg kicsit elszigetelődik ettől. Tehát nagyon-nagyon szélsőségesek a kimenetek, csak ezt akarom ezzel mondani. Mm-hmm. Úgyhogy az idei év az hát nem sokban különbözik a 2020-astól, ahol márciusban beütött a koronavírus válság, és mindenki a fejét vakarta, hogy ebből mi lesz abban az évben.
Igen, és a várakozások azok hétről hétre egészen drasztikus mértékben változnak. Most éppen lefele indultak el ugye az elmúlt néhány hétben.
Abszolút,
a háború
meg lehet nézni, hogy csak azért, mert az olajárak meg a gázárak emelkednek, az ugye például a forintra is milyen erőteljesen hat, hiszen abban az esetben, uh-huh. hogyha ezek az árak tartósan magasan maradnak, akkor az importért többet kell fizetnünk, ez pedig effektív azt jelenti, hogy a forint piacon gyakorlatilag egy forint eladói nyomás keletkezik, ami ugye gyengíti az árfolyamot. Tehát vannak ilyen problémák is, és akkor arról nem is beszélünk, ugye, hogy mi csak arról beszélünk, amit a közgazdászok ilyen szépen fokozatosságban tudnak elgondolni, hogy az árak ugye fokozatosan emelkednek vagy csökkennek, még akkor is, ha drasztikus. De arról, hogy esetleg ennek az egésznek ellátási problémás része is lesz, tehát hogy mondjuk cégek nem tudják kifizetni az energiaszámlát, ezért mondjuk nem termelnek, vagy olyan termékekből keletkezik hiány, amit láttunk a koronavírus válság idején, ami mondjuk orosz-ukrán háborúval összefüggésben megszakadó ellátási láncok miatt következik be, ami ugye nem azt jelenti, hogy akkor most kicsit többet, kicsit kevesebbet termelünk, kicsit drágábban, kicsit olcsóbban, hanem azt, hogy vagy termelünk, vagy nem. Ugye az ilyen 0-1 típusú problémákat azért még inkább nehéz elképzelni, és most ilyen típusú kockázatok is vannak. Aha. És hogy ne csak a pessimizmusról beszéljünk, ugyanúgy benne van az a lehetőség is, ugye, hogy néhány héten belül mondjuk megoldódik az orosz-ukrán konfliktus, nem azt mondom, hogy ez a legvalószínűbb kimenet, de azért legyünk őszinték, senki nem tudja kizárni, és nem is lennénk szomorúak miatta. És ugye ebben az esetben egy hirtelen megnyugvás esetén például nagyon gyors lehetne a visszarendeződés is, tehát kaptunk a koronavírus válságra egy újabb óriási sokkot, de ennek a soknak még se a nagyságát, se az elhúzódó hatását még nem nagyon látjuk továbbra.
Egy nagyon gyors kérdés még a végére, ami a félelmem közgazdasági, tankönyvileg, hát ez úgy egyenlítődik ki, hogy mindenütt az egész világban globális problémáról van szó az energiárak tekintetében, csökken a felhasználás, csökken a növekedés, a kereslet visszaesik, és ez automatikusan majd egy idő után az árakat is lefelé nyomja, mármint az energiahordozók árát. De mi van akkor, hogy ez egy globális probléma, de ezen belül mi jobban kitettek vagyunk, és hát kicsit gatyára vetközve futottunk bele ebbe a válságba, hogy mire ez eljön, addig mi sokkal jobban ráfázunk. Ennek mennyi a valószínűsége?
Ha egyszerűen csak bedobáljuk modellbe azt, hogy a magyar gazdaság szerkezete milyen mondjuk más országok szerkezetéhez képest, akkor mi valóban egy erős energiaimportőr gazdaság vagyunk. Ahogy említettem, a régión belül is elég erősek, tehát úgy értem, hogy elég erős az energiaimport aránya Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ugye gáztermelésünk, ma nem azt mondom, hogy jelképes van, de minimális, ugye még a paksi atomerőmű ellenére is ugye azért időnként 30-40% áramimportot tudunk, de hosszú távon is közel van a 30-hoz, tehát azért látszik, hogy azért mi igénylünk külföldi forrásból energiát Magyarországra, ami valóban azt jelenti, hogy akkor nyilván minket jobban megcsap ez a dolog, tehát ez ügyben nem lehet illúziónk, azt nem mondom, hogy más más országokat nem érnek hasonló hatások, de bizonyára, akiknek több alkalmazkodási lehetőség van a belső termelésen keresztül, azoknak talán egy kicsit egyszerűbb most a helyzetük. De itt ez nyilván nem arról beszélünk, hogy az egyik ország csődbe megy, a másik pedig mennybe, hanem csak arról, hogy mondjuk az egyik országot 1-2 százalékponttal erőteljesebb mértékben lassítja az egész mostani energiaválság, mint egy másikat.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, még lenne kérdésünk, de időnk elfogyott, folytatjuk majd, jó?
Köszönjük szépen!
Okay. Szuper, köszönjük még egyszer!
Köszi! Sziasztok, ciao!
Madár Istvánnal beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Gazdasági kilátások a magas energiaárak tükrében. Ez volt a témánk. Megyünk tovább, foglalkozunk még ezzel a témával, mert hogy hát érdekes e-maileket kapnak azok, akik a koronavírus regisztrációs listán vannak a kormányzati tájékoztatási központtól, amik egyértelműen nem a koronavírussal kapcsolatosak, ahogy ezt már megszokhattuk. Majd ezzel is foglalkozunk a következőkben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.